Kedves gyülekezet! A mai alkalommal egy olyan kérdésről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ami azt hiszem, hogy joggal kimondhatjuk, hogy most a legéletbe vágóbb kérdés napjainkban mindannyiunk, minden ember, és különösen minden hívő ember számára. Szeretném azzal kezdeni, hogy nézzük meg a Szentírásnak a felhívásait, és csak néhány igét gyorsan olvasok és idézek, amit most a vég idején élő embereknek az Úr üzen, az Úr mond. Minden korszakban igazak voltak ezek az igék, de most számunkra különös jelentőséggel és fontossággal bír ez. Olvassuk először a Péter második leveléből a 3. fejezet 11-12. Verset. Azt mondja, hogy mivel, hogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát mit mond? Azt mondja, hogy milyeneknek kell lennünk nekünk most, akik várjuk Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését. Mindenkorban, mondom, nagyon fontos igék voltak ezek, de a készenlétre hív föl bennünket, hogy Jézus nem sokára eljön, azt mondja, és milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Nagyon érdekes, még egy-egy igét gyorsan megemlítek csak. Ugye Ámos prófétánál mit olvasunk? Készülj Istened elé, ó Izrael! Készülj Istened elé! De szeretnék gyorsan egy Jóeli igét is olvasni, egy nagyon Jóeli, jól ismert Jóeli igét, és ennek a Jóeli igének majd most olvasom, és majd lesz később az igehirdetés vége felé egy komoly visszautalás, amit majd mindenképpen, tehát emléket tartsunk éppen ezért emlékezetbe. Azt mondja, hogy Jóel könyve 2. fejezet 1. verse. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a földnek minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, és közel van az. És utána nézzük meg a 11. versben, mit mond a vége. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. És ezek után mondja, hogy a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, tehát szívetek szerint térjetek az Úrhoz. Mondom csak néhányat, egy kis csokorra valót azokból az igékből, amik most közvetlenül nekünk szólnak, itt Jézus Krisztus visszajövetele előtt. De szeretném felolvasni azt az igét, amivel talán ritkábban szoktunk foglalkozni, Sofóniás próféta könyvéből. Sofóniás könyve, a 2. fejezet 3. versét nézzük meg. Nagyon elgondolkodtató ez az ige szakasz, és majd látni fogjuk, hogy mi az, amit a leginkább szeretnék esetleg ebből most kihangsúlyozni. Sofóniás könyve, 2. fejezet, 3. verse a következőt mondja. Szerintem Istennek az egyik legkeményebb beszéde hozzánk. Az egyik legkeményebb üzenete. Ezt mondja Sofóniás 2:3 verse, térjetek eszetekre, és eszméljetek fel ti arcátlan nemzet. Hadd kérdezem meg, ugye, hogy kemény? Azt mondja, hogy mielőtt szülne a végzés, mint a polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Elsősorban nézzük meg, mit mond. Mikor tegyük ezt? Mikor eszméljünk fel, mielőtt szülne a végzés? Tehát, mielőtt a végső események ránk nem szakadnak, amikor már az embernek az életén változtatni nem lehet, tehát most. És mit mond? Kiket szólít meg? Azt mondja, keressétek az Urat minnyájan a föld alázatosai, kik az ő ítélete szerint cselekeztek. A világnak szól? Nem. Nekünk szól. És nagyon érdekes, utána azt mondja, keressétek az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Én hadd mondjam, én nagyon sokáig nem értettem azt, hogy miért mondja azt, hogy keressétek az igazságot, az érthető, de miért mondja azt, hogy keressétek az alázatosságot? Hát az igazságban az is benne van végső soron. Miért hangsúlyozza ezt ki külön? Miért szerintetek? Miért? Keressétek az igazságot. Ugye, bocsánat, mit mond a boldog mondásokban Jézus? Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És milyen igazságról van itt szó? Elméleti igazságról? Nem. Az igaz életről van ott is szó, és itt is. Tehát azt mondja, keressétek az igazságot. Tehát elméletben is az igét, de hogy ennek a gyakorlati megvalósítása. És utána mit mond? Keressétek az alázatosságot. Miért? Hadd kérdezzem meg, Sátán mivel kísért bennünket különösen, hogyha elméletben és gyakorlatban is haladunk előre az igazságban? Igen, hogy elbizakodjunk, és hogy a másiknál különnek tartsuk magunkat. Tehát az igazságban való előrehaladással az alázatosságunknak is növekedni kell. Tehát azt mondja, ember vigyáz, ez az egyik legnagyobb kísértés most itt a végidején. Azt mondja, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Tehát egy teljes jellemváltozásra hív föl bennünket, ugye az ige, és hadd kérdezzem meg, mindezek alapján, hogy miért van ez a nagyon kemény megszólítása az Úrnak az első versben? Miért mondja azt, hogy térjetek eszetekre és eszméjetek ti arcátlan nemzet? Miért? Hadd kérdezzem meg, erre most mindenki önmagában tud válaszolni, az Isten hány éve vagy hány évtizede kérlel bennünket? És hadd kérdezzem meg, az isteni kérlelés maradéktalanul elérte a gyümölcsét a mi életünkben? Hányszor volt az, hogy engedtünk az Isten lelke késztetésének? Beengedtük őt. És utána mit mondtunk? Most újra távozzál el. Mert miért? Mert újból nem úgy döntünk, nem úgy cselekszünk. És az Isten mit csinál ilyenkor? Jézus mit csinál? Visszafordul? Elhagy végleg? Nem. Kiküldjük őt a szívünk ajtajából, de újból kopogtat és zörget. Hadd kérdezzem meg, nem egy arcátlanság ez a részünkről Jézussal szemben? De mit mondott Joel prófétánál? De még most is így szól az Úr. De még most is így szól az Úr. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Tehát micsoda kegyelem ez az ő részéről, hogy nem elvet, de fel akar rázni bennünket, hogy ember ébredj föl ebből a kábult állapotodból. Miért? Mit mond a Szentírás? Hogy milyeneknek kell nekünk lennünk? Mit mond az Isten igéje a 144 ezerről? Ugye, akik élve érik meg Jézus eljövetelét? Szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ide kell eljutnunk, és eljuthatunk. Az Isten, hadd kérdezzem meg, az igében mond-e valami olyasmit, ami nem valósítható meg az ő segítsége, az ő ereje által? Nem. Csak azt mondja, arra kér, amit vele együtt meg tudunk valósítani. Szeretnék egy idézetet megemlíteni, és kíváncsi vagyok, hogy ismeritek-e ezt az idézetet, és tudjátok-e folytatni. Ellen White föltesz egy kérdést. A kérdés így hangzik, hogy mit csinál most Jézus a mennyben? Mit csinál most Jézus a mennyben? A főpapi szolgálat, az ítélet, stb. De mit mond Ellen White? Népet vizsgál a földön, hogy egyet értésben tudnának-e élni lázadozás nélkül a mennyben. Nem egy döbbenetes mondat? Népet vizsgál, hogy alkalmassá válunk-e arra, hogy egyetértésben és lázadozás nélkül tudjunk élni a mennyben. Megint csak egy önvizsgálati kérdést szeretnék feltenni. Szerintetek, akár nem ismerem a győri gyülekezetet, tehát nyugodtan merek ilyen kérdést föltenni, tudunk itt egyetértésben lázadozás nélkül élni teljes összhangban? Hogyha van még kivetni való, vagy bármi, nem tudom, értjük, nem vihetjük be az örök életre. És itt szeretnék felolvasni egy idézetet a Kiben bízhatunk című könyvből. A következőképpen olvasom. Egy valamivel hosszabb idézet, nem túl hosszú, de valamivel hosszabb, de annyira fontos, hogy itt van. Azt mondja, a könyörület meghív minket, hogy lépjünk be a kapukon Isten városába. Az igazságszolgáltatás elégtétel nyert, hogy minden engedelmes léleknek megadja a teljes előjogot, hogy a királyi család tagja a mennyei király gyermeke legyen. Tehát a könyörület mit csinál? Szélesre tárja a kaput minden egyes ember előtt, nem? Mert Jézus elvégezte azt, hogy igen, az igazságtétel, igazságszolgáltatás elégtételt nyert, a jog megvan, hogy mindenki üdvözülhessen. Na de figyeljük! Ha hibás lenne a jellemünk, akkor nem léphetnénk be a kapukon, amelyeket a kegyelem tárt ki az engedelmesek előtt. Miért? Mert az igazság áll a bejáratnál. A kegyelem kitárja a kaput, de az igazság ott áll a kapuban, amelyeket a kegyelem tárt ki, és mindazokban megköveteli a szentséget és tisztaságot, akik Istent szeretnék látni. Látjuk? A kegyelem kitárja a kaput, de az igazságszolgáltatás azt követeli, hogy igen, ha ezt az áldozatot Jézus meghozta értünk, éljünk a lehetőséggel, és a jellemünk változzon meg, hogy alkalmassá váljunk az örök életre. Egy nagyon-nagyon érdekes mondat van, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel a mondattal mit tudunk kezdeni. Ha az igazság megszűnt volna, ha lehetséges lenne az isteni könyörület számára, hogy az egész emberi faj előtt megnyissa a kapukat, tekintet nélkül a jellemre, akkor a mennyben az elhidegülésnek és lázadásnak áldástalanabb, rosszabb állapota köszöntene be, mint amilyen Sátán kiűzése előtt volt. Nem döbbenetes? Döbbenetes, hogy mit okoznánk. Az isteni szeretet pedig ezt nem engedi meg. A mennyei lények, meg az igazán őszintén megtért emberek érdekében sem engedi ezt meg. Meg lenne törve a menny békéje, boldogsága és összhangja. Na és most figyeljük a záromondatát ennek az idézetnek. A földről a mennybe való távozás nem változtatja meg az ember jellemét. Nem döbbenetes mondat? A megváltottaknak a mennyben való boldogsága annak gyümölcse, hogy milyen jellemet alakítottak ki a földi életben a Krisztus képmása szerint. A mennyei szentek előzőleg e földön voltak szentek. Hadd kérdezzem meg, nem súlyos idézetek ezek? Súlyos idézetek, de ugyanakkor hadd mondjam, csodálatos idézetek is egyben. Méghozzá azért csodálatosak, mert bátorítást jelent a mi számunkra. Minden egyes ember számára bátorítást jelent. A könyörület kinyitja a kaput, és Jézus által beléphetek én is oda. De komolyan kell venni az ő szavát, hogy az én jellem, hibás jellememmel nem léphetek be oda, mert különben én lennék az, aki megrontom a menny békéjét. Hadd kérdezzem meg, szerintetek a mennyben most mi van? Nyugalom, csönd, nyugalom persze van, de csöndesség, tétlenség van, vagy mi van a mennyben? És az egész menny nyüzsgésben van, hogy ezt mondjam, és azon fáradozik az egész menny, hogy embereket üdvözíthessen Jézus Krisztus áldozata által az Úr. Tehát értünk fáradoznak, hogy mi valóban el tudjuk azt érni, amiért az Úr el is hívott bennünket. Emlékszünk, mit mondott Pál? Ugye, ami hátam meget van elfelejtve, stb., ami előttem vannak neki dőlni. De mit mond? Azt mondja, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem az Úr. Mit jelent ez? Hadd kérdezem meg, miért ragadott meg bennünket egyen-egyenként az Úr? Megszólított, kihívott a világból. Miért? Mi volt a célja? Hogy győzzünk a jellemhibáink felett, hogy üdvözülhessünk. Igen, ez a cél, amit az Úr szeretne, és vágyódik arra, hogy elérjük az életben. Na de szeretném megkérdezni azt, hogy azzal kezdtük, hogy most a végidején, ugye milyen felhívás szól nekünk. Szeretném kérdezni azt, hogy hallottatok-e már ilyet, vagy esetleg volt-e bennetek már ilyen gondolat, hogy félünk a jövő eseményeitől, a nyomorúságtól. Van bennünk ilyen gondolat? Én azt hiszem, hogy nincs ember, még a leghívőbb emberség, vagy hogy jaj, de jó, csak jönne már minél nagyobb rossz, nem tudom, értjük. Szóval egyikünk sincs így, különböző fokon vagyunk, de azért szerintem mindenkinek egy csöppet összeszorul a szíve, hogy hát szóval azért milyen is lesz az. Na most szeretnék valamit nagyon hangsúlyosan kimondani. A Biblia azt akarja a lelkünkre helyezni, hogy ember ne félj a jövőtől, ennyit se félj a jövőtől, hanem mitől félj? Ne a jövőtől, hanem a mától. Miért? Attól félj, ha ma meglátod azt, hogy nem vagy türelmes, nem vagy igazából szeretetteljes, nem vagy, nem tudom, értjük? Ettől rémülj meg most a rémületet, jó értelme értjük, de ettől ijedjünk meg, és ne a jövőtől féljünk. Szeretném megint megkérdezni, ki emlékszik arra, hogy Jézus Krisztus hogy fejezi be a hegyi beszédet? Egy csodálatos példát állít elénk. Hogy fejeződik be? Két házat mutat be. Az egyik a kősziklára építette, a másik a homokra épült. Hadd kérdezzem meg, melyik épül a kősziklára, és melyik a homokra? Ki a bölcs, ki a bolond? Nem értem?
Hát a kősziklára épít.
Igen, az a bölcs, de ki a bölcs? A bölcs ember épít a kősziklára, de ki a bölcs? Jézus elmondja meg, azt is elmondja, hogy ki a bolond, aki a homokra épít. Azt mondja, aki hallja tőlem egy beszédet és megcselekszi, az a bölcs ember. És aki hallja tőlem és nem cselekszi meg, az a bolond ember. Tehát Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ember, hallod tőlem ezeket a szavakat, és ha megcselekszed, bölcs vagy. És Jézus ezek után, amikor elmondja ezt, mit mond? Nem feltételes módban mondja, hogy ha esetleg majd valami vihar jönne, akkor ez és ez lenne, hanem mit mond? Eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek mind a két házba. De mi történt mind a két házzal? Pontosabban az egyikkel meg a másikkal? Az egyik összeomlott a viharban, a másikban semmi kárt nem tudott tenni. De hadd kérdezzem meg, mikor dőlt el az, hogy az a ház összeomlik, vagy pedig megmarad? Mikor?
Mielőtt
eljön a vihar, tehát ma.
De mielőtt elépítette volna.
Igen, de hát mielőtt eljött a vihar, tehát előtte dőlt el az építkezésnél, tehát ma dől el. Nem akkor dől el, nem attól függ, hogyha csak hármas erősségű lett volna a földrengés, megmenekültem volna, de hetes volt, ezért nem. Nem. Hanem teljesen mindegy, hogy milyen erősségű orkán lehet, vagy tombolhat a vihar, aki a kősziklára épített, aki hallja Jézustól a beszédet és megcselekszi, azt mondja, ember, ne félj, ne félj. Mert, bocsánat, hogy ezt mondom, vannak dolgok, amik az Úrra tartoznak, és vannak, amik rám. Ugye, ez a szövetség lényege. Az én részem is megvan, az ő része is megvan. És mit mond? Ha megtartod az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. És ne törődjünk azzal, hogy, és ne is fantáziáljunk, mert az Úrnak ezer módja van arra, hogy bennünket csodálatos módon meg tudjon őrizni. Tehát a mára szeretném a hangsúlyt helyezni. És mire? Mi kell, hogy végbe menjen az életünkben? Mi kell, hogy végbe menjen? Egy igazi megújulás egy igazi reformáció. Hadd mondjam azt, hogy a Bibliában ugye a végidő esemény sorozata ugye az egyértelműen fel van vázolva. Az előttünk álló eseményeknek egymás utánisága, hogy mi hogy fog bekövetkezni. Na most a végidőnek vannak olyan eseményei, amik a világban következnek be, és vannak olyanok, amelyek Isten népe között következnek be. Én most egész röviden, anélkül, hogy teljes mélységéig belemennénk az egyes eseményekbe, de az Isten népe között végidőben teljesedő eseményekről szeretnék néhány gondolatot mondani, és azt felvillantani, hogy ezekben a helyzetekben meg tudjunk állni, ennek mindegyiknek az az alapja, hogy most, jelenleg elfogadom-e az ő szavát, engedek-e az ő késztetésének, és végbe megy-e az életembe az az igazi kívánt megújulás és reformáció. Mindennek ez az alapja. Nézzük meg mindjárt az első nagy eseményt. Mi az első nagy esemény, ami nem a világban zajlik, hanem Isten népe között? Bocsánat, először még azért ugye az előbbi gondolatot még azért szeretném kiegészíteni azzal, hogy emlékszünk az illési reformációra. Emlékszünk? Ugye azt mondja, hogy a végidején is erre van szükség, az illési reformációra, és szeretném megkérdezni, hogy illés, az illési reformáció, az kinek szólt? A pogány népeknek, vagy Isten népének? Isten népének. Látjuk? És azt mondja, hogy Malakiás könyve 4. fejezetében, azt mondja az utolsó, a 4. fejezet, azt mondja, hogy eljő a nap, ugye lángoló, mint a sütő kemence, tehát beszél a végső időről, Jézus eljöveteléről, és utána nem is olvassuk itt végig, ez csodálatos egyébként, de azt mondja, hogy az 5. versben, imé én elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljő az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, stb. Tehát mit mond? Mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, elküldöm Illést. Mit jelent? Az Illés lelkének és erejének kell felélednie, milyen vonatkozásban? Hogy Isten népét felrázza az igazi megtérésre, az igazi buzgó odaszentelődésre, hogy fel tudjunk készülni Jézus eljövetelére, és az ezt megelőző eseményekre, amik be fognak Isten népe között következni. Na, ezek után nézzük meg az első nagy eseményt. Mi ez az esemény? A rostálás. Mi az, hogy rostálás? Én gyorsan csak két igét szeretnék kívülről elmondani, akik jegyzetelnek, azok kedvéért mondom, Ámos 9.9 az egyik ige, a másik pedig Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31. verse. Azt olvassuk Ámos próféta könyvében, hogy imé eljő a nap, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Azt mondja, hogy eljő a nap, és szétrázom Izrael házát. Kiket? Isten népe között megy. Isten népét rázza meg. Azt mondja, amint a rostával rázogatnak. De nem esik a földre egy szemecske sem. Csak kívülről egy másik ige, utána olvasni fogok egyet még Lukács evangéliumából, egy Jézusi igét, de a rostálásnak egyáltalán hadd kérdezzem meg, hogy mi az, hogy megrázom Izrael házát, amint a rostával rázogatnak. Milyen kép ez? Mit kellett rázni, mit kellett tisztítani? Még most is. A búzát. Mitől kellett megtisztítani? Igen, és az összes oda nem illő dologtól, ugye? Mi volt ennek az egyik eszköze? Hogy csinálták? Az a másik volt, így van, mindjárt azt is fogom mondani, de volt egyik fajtája, ugye amiről most beszéltetek, azt Keresztelő János mondja, hogy szórólapát van Jézus kezében, és megtisztítja az ő szérűjét. Tehát a búza gabona tisztításának ez a kétféle módja volt, hogy van egy olyan rostán, tehát nyilván egy ilyen kis szitát képzeljünk el, aminek olyanok voltak a lyukazata, olyan volt, hogy nem tudom, ti szoktatok-e sütni, vagy vesztek-e búzát időnként, sokszor belekeveredik ilyen pici kis fekete gőb, meg én nem tudom minden. Tehát olyanok voltak, hogy ha azt rázogatták, kiestek belőle. Ezek az oda nem illő dolgok. A másik pedig, hogy erős szélben földobták ugye a búzát lapátról lapátra, és a polyvát, ami könnyű volt, ugye, azt kiszerelték, még manapság is mondják ezt. Na most hadd kérdezzem meg, hogy itt van egy búzahalom, amikor ezt megrázzák, ki rázkódik meg? Mindenki. Tudom, hogy furcsa. Mindenki. Így van. Mindenki. Tehát nem lehet, azt lehet mondani, hogy az egész búzahalom megrázódik, átrázzák, de ugyanakkor azon belül minden egyes szemecske is megrázkódik. Tehát mit jelent ez? Hogy az Isten mindannyiunknak az életében megenged. Mi az a rostálásnak, mi az eszköze? Próbák. A megpróbáló körülmények. Megenged olyan próbát, ami az egész közösséget egyben rázza meg. Mik ezek a megpróbáló körülmények? Mik ezek? A hamis tanok megjelenése Isten népe között, ami az egészet megrázza, meg egyáltalán a bejövő hamisság, gonoszság mindaz. Ugye ez, ami Isten népét, ugye az mindenkinek állást kell foglalni. Nem mondhatom azt, hogy hát ez van a közösségben, hát engem, én ma magam életét élek. Mindenkinek állást kell foglalni. Tehát ez lesz az általános kiváltó ok a rostálásnak, de azon belül minden egyes szem a saját maga élet körülményeiben, jellem hibáinak megfelelően egy különleges megtisztításon, megrázáson fog keresztül menni. Na most hadd kérdezzem meg, hogyha mi most a reformációnak az idejében, az igazi megújulás idejében nem kérjük Isten segítségét, hogy tisztítson meg bennünket minden bűntől, minden hibától, akkor meg tudunk állni a nagy megrázkódtatás idején? Akkor semmiképpen nem fogunk tudni megállni. És hadd mondjam azt, biztos ismerős mindannyiótok előtt, de talán csak egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni ezek közül, hogy a rostálásnak két része van. Mi a két része a rostálásnak? Az első része, amikor jönnek ezek a próbák, emlékeztek Ellen White-nak arra a kijelentésére, most nem olvasok, kívülről mondom, emlékeztek arra a kijelentésre, amikor azt írja a Rostálás című fejezetben, hogy láttam egyeseket, akiknek arcuk sápat volt a küzdelemtől. Tehát az Úr beleenged bennünket próbákba, a rostálásnak a próbáiba, az első fázisban még, hogy szembesüljünk önmagunkkal. Hadd kérdezzem meg, én ezt minden helyen el szoktam mondani, amikor erről beszélek, mert annyira szeretem ezt a kis apró példát. Ki volt, ki járt közületek balettteremben? Én volt? Te voltál? Jaj, de aranyos vagy, jaj, de jó. Balettteremben, te is voltál. Na, hadd kérdezzem meg, egyik helyen, Cegléden, amíg ott volt összejövetel, ugye, te is voltál. Nagyon-nagyon jó. Na akkor gyerekek, tőletek kérdezem meg, hogy milyen egy balettterem? Mi van a falon körbe?
Tükör, teljesen tisztítva.
Igen, mondja?
Tükör és körbe egy falon.
Korlát. Igen, igen. Az, nagyon jó. Így van. Tehát körben tükör van. Bárhova néztek, mindenhol magatokat látjátok. Nagyon érdekes egyébként, szóval érdekes volt ott prédikálni, de lesz a érdekes a terem. Na most ezt képzeljük el, hogy az Úr a legkülönbözőbb oldalról beleenged élethelyzetekbe, hogy meglássam önmagamat. Ti voltatok már ebben az életben úgy, hogy valami váratlan élethelyzet, vagy valami idegesítő körülmény volt, és megnyilvánultatok valahogy, és utána magatok is meglepődtetek, hogy hú, hát szóval azért... Azt hiszem, mindannyian vagyunk így. Hadd kérdezzem meg, ezek véletlenek az ilyen élethelyzetek? Nem. Mi szoktunk bosszankodni az ilyenek miatt? Már pedig mit kéne csinálni? Hálát adni, hogy tükörtelenben vagyok. Az Isten megmutat magamnak. Miért? Mert most van ennek az arcsápító küzdelemnek az ideje, amikor meglátom, hogy szeretetlen vagyok. Nem tudom úgy szeretni azt, aki engem bántott, mint ahogy Jézus szeret engem. Értjük, szóval most csak egy-egy példát mondok. És most van itt az ideje annak, hogy szívet tépő könyörgéssel és kiáltással menjünk az Istenhez, hogy tisztítson meg bennünket. Miért? Mert utána jön a rostálásnak a második része, és ez micsoda? A rostálásnak a vihara. Amikor az üldözés elkezdődik, és mit ír el Embájt? Amikor az igazság miatti üldözés elkezdődik, azt mondja, polyva felhőket fog elvinni a szél, ahol mi csak tiszta búzát láttunk. Ez most a rostálás első fázisa még nem egy nyilvános szétválás, csak ez most egy belső. És mindenki a szívében. És mikor jön a rostálás vihara, akkor különválik majd. Egyértelműen láthatóan a búza különválik a polyvától. Menjünk gyorsan tovább. Egy ezt követő esemény, a rostálás, miután az Úr meg tudta tisztítani az ő népét, marad a tiszta magja, ugye, az ő népének. Mi lesz a következő esemény, ami Isten népe között következik? A késői eső. A késői eső. Ki árad a késői eső? De hadd kérdezzem meg, kire áradhat ki a késői eső? Kire? Aki azt mondja magáról, hogy én advent hívő vagyok? Miért csak azokra áradhat ki a késői eső, akik ebben az időszakban, a megtérésre adott időszakban megfogadták az Úr tanácsát, és engedték az Isten szívén, szívükön végbe menő tisztító munkáját? Miért csak azokra áradhat ki? Miért? Milyen lesz a kísérő jelensége a késői esőnek? Azt mondja, a ti fiaitok prófétálni fognak, leányaitok álmokat álmodnak, szolgákra, szolgáló leányokra is kitöltő. Mit jelent egyébként, hogy szolgákra, szolgáló leányokra? Hogy nem csak Isten népe között a lelkészekre vagy a lelki vezetőkre, hanem a legegyszerűbb gyülekezeti tagra is, mindenki, aki engedett ennek a megtisztító munkának, aki az első eseményben, amiről beszéltünk, engedi magát megtisztítani. Mi lesz? Kiárad a lélek, és csodatévés, csodatevés lesz, ahogy a korai eső idején volt. Szeretném kérdezni, mire használná egy igazából meg nem tért ember, egy igazán meg nem tért hívő ember, aki magát hívőnek mondja, mire használná, hogyha csodak történnek általa, az Úr megajándékozna ilyen erejét? Magát dicsőíteni, nem az Istent. Tehát az Isten nem tudja felhasználni eszközként. Tehát mit látunk? Okvetlenül szükséges az, hogy most engedjük, hogy az Úr megtisztítson bennünket, hogy el tudjuk nyerni a késői esőt. És hadd mondjam, és tudom, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de nekünk nem Jézus eljövetelére kell készülni, és ne értsétek félre ezt a mondatot, hanem nekünk a késői eső kiáradására kell készülni. Mert akik elnyerik a késői esőt, azok jellemük már rögzült, és azok meg is fogják látni Jézus eljövetelét. Igen, az Úrnak ki kell, hogy mondjuk, én mindig azt szoktam mondani, egy ilyen picike, tiszta hógolyóra van szükség. Ránk van szüksége az Úrnak, mert velünk ismertette meg az ő nagy végső igazságait. És miért ránk vár az Úr, hogy elindulhasson ez a kis hógolyó, hogy a lélek kiáradjon, és utána mivé fog ez válni? Lavinává. Mert emberek az egész világon meghallják az üzenetet, és ővelük is mi fog történni? Elfogadják, akik elfogadják, ők is keresztül mennek ezen a folyamaton, a szív jellem megváltozásának a folyamatán, de mennyi idő áll nekik rendelkezésükre? Évtizede? Rövid. Azt mondja, hetek, hónapok állnak rendelkezésre arra, amire nekünk évek vagy évtizedek álltak rendelkezésre. De ők is elfogadják, és elnyerik a késői esőt ők is, és továbbadják utána ők is, és így fogja majd pillanatok alatt az egész világon elvégezni a késői eső a maga csodálatos munkáját. De Mi szükséges ehhez, hogy most átadjam a szívemet, és engedjem, hogy minden bűntől az Úr megtisztítson. Ezzel párhuzamosan megint milyen esemény van a késő eső kiáradásával párhuzamosan, milyen esemény zajlik, ami szintén nem a világ, hanem Isten népe életében zajlik. Az elpecsételés. Az elpecsételés. Gondoljunk bele abba, hogy mit mond Ezékiel prófétánál az Úr. Azt mondja, hogy jegyez egy jegyet azoknak a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik az Isten népe, Izrael népe között vannak. Na most, erre mit lehetne mondani? Hogy hát igen, persze, sóhajtom, hogy benned, meg benned milyen hiba van, de ez ezt jelenti? Nem. Azt írja Ellen White, hogy akik nem bánkódnak a saját és mások bűnei miatt, azok nem nyerik el az élő Isten pecsétjét. Hadd mondjam, az örök életünk elnyerésének és az alkalmasság kérdésének ez a kritériuma, hogy tudok-e mélyen megszomorodni a saját bűnöm miatt, mert ha mélyen megszomorodok, akkor mit csinálok? Akkor szembefordulok vele, és kérem az isteni szabadítást. És a másik emberben, amikor látom a bűnt, akkor nem megvetem, hanem küzdök érte, és bánkódom a rossz miatt, és megteszem, amit az Isten rám bíz annak az adott embernek az életében. Igen, de ennek is tehát az elpecsételésnek is az alapja, hogy engedjem a szívemben az Isten lelkének a szíveket átalakító munkáját, hogy alkalmassá váljak most az örök élet számára. Na most már csak egyetlen egy dolog, és utána befejezésül a máról szeretnék szólni, de szeretném azt megkérdezni, ha már ezt megemlítettük, hogy miért szükséges mindenkinek elnyerni a késői esőt, és nem csak azoknak, akik most ismerik a bibliai tanítást, akikre az Úr legelőször kiárasztja a késői esőt. Miért szükséges, hogy úgy mondjam, időben a legutolsó ember is, aki még elfogadja a világon, miért szükséges, hogy ő is elnyerje utána a késői esőt? Miért? Igen. Mikor állhatnak meg? Mert mi jön ezek után? A kegyelem idő lezárása, a Szentlélek visszavonatik a földről, a hét csapás, stb. És ebben az időszakban Isten előre tartalék erővel övezi fel az ő népét, hogy amikor közben járó nélkül kell megállni, a léleknek ott van ez a korábban elnyert hatalmas ereje, ez képesít mindenkit a legnagyobb nyomorúság idején megállni. De megint mit mondtunk? Az Úr gondoskodik eszközről, és ne a magunk erejével kalkuláljunk, hogy majd a nyomorúság idején hogy kell megállni. Az Isten erről is gondoskodik. De mi a feltétel? Hogy engedjem, hogy megtisztítson az Úr. Mikor? Nem holnap, nem holnap után, hanem ma. Na most szeretném azt megkérdezni, hogy miért pont ma? Miért pont ma? Miért nem elég holnap? Miért nem elég holnap? Hadd kérdezzem meg, hogy van-e valami jelentősége például annak, mit mond a zsidókhoz írott levélben az ige? Hogy mikor, amikor halljuk az ő szavát, ne keményítsük meg, mikor ne keményítsük meg? Ma, ha az ő szavát halljátok. Egy másik példát szeretnék mondani, amikor Józsué választás elé állítja a népet. Mit mond? Választatok azért magatoknak, de mikor? Még ma. De miért? Hát miért nem elég holnap vagy holnap után választanom? Miért?
Mert ha nem választok, akkor is választok.
Igen. Ha nem választok, akkor?
Akkor is választok.
Akkor is választok. Így van. Ha nem választok, akkor is. De miért nem elég ezt holnap vagy holnap után meghozni ezt a választást? Nagyon érdekes. Egy példát szeretnék megemlíteni. Egy döbbenetes példa az én számomra. És majd ebből látjuk, hogy miért szükséges ma, tehát a mának mi a jelentősége. Amikor Ábrahámot az Úr elhívja, stb., még nem születik meg Izsák, de mit mond neki, még Izmael sem, de mit mond neki, hogy metélje körül a háza népének a férfi tagjait, hadd mondjam, Ábrahámnak óriási volt, körülbelül 1000 főből állt a háztartása, tehát szolgák a jószágokkal, a mit tudom én, mivel, szóval, vehetek. Jön az Úr, ugye, elmondja neki, stb. Ezt. Ábrahám mikor hajtotta végre az Úrnak ezt a parancsolatát? Tessék?
Azonnal.
Aznap. Azt mondja, az Úr elment tőle, és ő aznap ezt megvalósította. Hadd kérdezzem meg ennek, mi a jelentősége, hogy ma, és nem holnap, vagy holnap után. Szeretnék olvasni egy kis idézetet. Figyeljük! Engedelmeskedjünk a lelki ismeret szavának halogatás és megalkovás nélkül, nehogy elenyészen az ösztökélése, nehogy önző akaratunk és ösztönünk kerekedjen felül. Mit olvasunk? Elenyészhet a lélek késztetése, veszít az erejéből, ha én azonnal nem cselekszem. Nézzünk meg egy másik idézetet. A lélek kérlelései, ha ma elmellőzzük, ezért, azért vagy amazért, ugye, tehát ez ebből a szempontból mindegy, hogy miért, de ha nem azonnal cselekszünk, azt mondja, ellenkező irányban csalogatnak bennünket, és holnapra elveszítik erejüket, hogy meggyőzzenek, és arra, hogy mély benyomást tegyenek ránk. Nem döbbenetes? Tehát veszít az erejéből. Voltunk már, hadd kérdezzem meg, és ezt is biztos, hogy mindenki ismeri ezt a gondolatot, miért nem szoktak az újévi fogadalmak általában megvalósulni? Miért?
Hát holnap kezdem el.
Így van, mert majd holnap. Ugye? Most még, ugye le akarok fogyni, most még jól, ez vagy az, de majd akkortól kezdve nem. Most még megengedem magamnak ezt vagy azt, de majd holnaptól kezdve nem. Most még ez vagy az, de majd holnaptól kezdve nem. És mi történik? Az a késztetés, amit kapunk, az elenyészik. Tehát ma, amikor halljuk, abban a pillanatban engedelmeskedünk, akkor mi történik? Akkor mi történik?
Tessék? Késztetés.
Igen, megvan a késztetés. Ha azonnal cselekvésre váltom, akkor mi fog történni? A hitem erősödik. Mert a hit cselekedetek nélkül meghalt. Hallom az Úr felhívását, hiszek is neki, igen, majd ekkor, de ha nem cselekszem, elenyészik a késztetése, a cselekedetet, a hitet nem váltottam valóra, és ez gyengíti a hitemet. Hadd kérdezzem meg, Noénak a hite miért tudott 120 éven keresztül rendületlen maradni? Mert hit, a hitéből mi fakadt? Cselekedet, az pedig visszahatott a hitére, és erősítette a cselekedeteit. Tehát értjük, nem tehetjük meg azt, hogy a saját lelkünk, lelki életünk veszélyeztetése nélkül nem tehetjük meg azt, hogy halogatjuk az igazi megszentelődést, halogatjuk, hogy a jellemhibáinkból az Úr meg tudjon bennünket szabadítani. Nagyon-nagyon érdekes, és még egy záró idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy mennyire fontos az, hogy mi a szívünket, lelkünket engedjük teljesen az Úrtól megtisztítatni. Ellen White a következőt írja. Azt mondja, hogy az előttünk álló időben csak úgy tudunk megállni, ha milyenk az igazság, tehát az igeismeret, ugye az igeismeretnek a fontossága, stb. De utána mit mond? Csak annyiban milyenk az igazság, amennyiben az isteni természet részesei vagyunk. Csak annyiban milyenk az igazság. Mert ha én csak hallom, de nem valósítom meg, akkor az az igazság nem igazság az én számomra. Hadd kérdezzem meg, láttunk már ilyet ebben az életben? Hogy valaki csodálatosan érvelt az igazság mellett, stb. Jött egy élethelyzet, egészen másképp cselekszik, és azt is megmagyarázza, hogy miért. Nem tudom, értjük? Tehát csak annyiban miénk az igazság, amennyiben az isteni természet részesei vagyunk. És én szívem mélyéből kívánom, hogy engedjük az Istennek ezt a késztetés szívünkön, lelkünkön végzett munkáját, hogy ma, amikor halljuk, mert mindannyiunkat késztet, ne halogassuk, hanem engedjük, hogy ez végbe menjen a lelkünkben, a szívünkben. És akkor nincs félnivalónk a jövőtől, mert bármilyen élethelyzet jön, az Isten velünk lesz, és ki fog bennünket hozni győzelemre a legnehezebb helyzetből is, de megpróbálja a hitünket. Nem mondja azt, hogy nem lesz megpróbál, megpróbál. Hadd kérdezzem meg, hogy a három héberi fiúval mi történt? Megpróbálta őket az Úr? Megpróbálta? Egészen addig, hogy mit mondtak? Igen, bekerülünk a tüzes kemencébe. Isten népének ugyanez lesz a végidején a helyzete. Látszólag úgy tűnik, hogy nincs remény. De ha kitart Isten népe, hűséges, hű marad, akkor mi történik? Bevetik a tüzes kemencébe, de a hajaszára sem görbül meg, és a füst szaga sem járja át, ugye idézett Dániel könyvéből. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a mát ragadjuk meg, és akkor az Úr ilyen módon fog rólunk is gondot viselni, és örömmel fogjuk tudni majd várni Jézus Krisztus visszajövetelét. Amen.